Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. És hallgassuk Isten igéjét, a Királyok második könyvéből, a 4. fejezet első 7 versét. Hallgassuk meg.
Egyszer egy proféta tanítvány felesége így kiáltott Elizeushoz. Férjem, a te szolgád meghalt, és te is tudod, hogy a te szolgád félte az urat. Most eljött a hitelező, hogy elvigye magával 2 gyermekemet rabszolgának. Elizeus megkérdezte tőle, mit tehetek érted? Mi van a te házadban? Az asszony így felelt, nincsen egyéb a te szolgálód leányod házában, csak egy korsó olaj. Elizeus ezt mondta, menj, kérj kölcsön edényeket az utcában minden szomszédottól, üres edényeket, de ne keveset. Aztán menj haza, zárd be magad és fiaid mögött az ajtót, és tölts ezekbe az edényekbe. Amelyik megtelt, tedd félre. Az asszony elment, és bezárta maga és fiai mögött az ajtót. Azok elé rakták az edényeket, ő pedig töltögetett. Amikor megteltek az edények, ezt mondta az egyik fiának. Tégy elém még egy edényt. De az így felelt neki. Nincs több edény. Ezután nem folyt több olaj. Az asszony elment az Isten emberéhez, és elbeszélte ezt. Ő pedig így szólt. Eredj, add el az olajat, és fizesd ki az adósságodat. Ami pedig megmarad, abból élj a fiaiddal együtt.
Isten tegye áldottá az ő igéjét. Gyertek testvérek, imádkozzunk! Olyan jó itt lenni előtted, élő Istenünk. Köszönjük, hogy a te házadban lehetünk. Köszönjük, hogy a tieid közé jöhettünk. És főképpen köszönjük, hogy te pedig eljössz, közel jössz mi hozzánk a te lelkeddel. Megszólítasz, birtokba akarsz venni, formálni akarsz, és üdvözíteni akarsz bennünket. Áldunk téged, hogy már is ebben a pár mondatos történetben olyan világosan bemutatkozol. Köszönjük, hogy te ilyen vagy. Te vagy az, aki adod korlátok nélkül, mindenféle nehézség nélkül, amennyit csak akarsz, úgy adtad abban a kicsi, régi kamrában az olajat. Csodálkoztak az ott lévők, és ámuldoztak, és éltek belőle. És azóta is így adsz mindent, ami nekünk életet jelent. A te kegyelmedet, a te közelségedet, a te éltető szavadat, a te hatalmas gondolataidat, a te találékony szeretetedet. Köszönjük, hogy korlátok nélkül árad mindez, és mi ebből élünk. Köszönjük, hogy fenntartod a világot, nem érdemeljük. Köszönjük, hogy felhozod a napodat, hogy megmutatod a te gazdagságodat, hogy nem elégszel meg azzal, amit eddig kaptunk, és tudunk, és értünk belőled. Ezért lehetünk most is itt. Hát kérünk, édesatyánk, hogy munkálkodj bennünk, formálj minket, ismerj meg minket, és mi is hadd ismerjünk meg téged egyre inkább, ma is. Ámen. Újra olvasok egyetlen mondatot az előbb felolvasott történetből. Királyok második könyve 4. fejezetének 3. versét, és hozzáolvasok majd János evangéliuma 16. fejezetéből, a 23. és 24. verseket. Elizeus ezt mondta, menj, kérj kölcsön edényeket az utcában minden szomszédottól, üres edényeket, de ne keveset. És halljuk erről Jézus szavait, János evangélium a 16. fejezetében, így mondta a tanítványainak. Bizony-bizony mondom nektek, hogy amit csak kértek az atyától az én nevemben, megadja nektek. Eddig nem kértetek semmit az én nevemben. Kérjetek és megkapjátok, hogy örömötök teljes legyen. Az elmúlt hetekben arról szólt közöttünk az ige hirdetés, hogy micsoda az evangélium, és milyen sokféleképpen fogalmazza meg ezt a Biblia. Nem csak egyszerűen arról, hogy mi az evangélium, vagyis az örömhír, hanem hogy hogyan lesz a miénk, hogyan jön közel, hogyan tudja valóban hatékonyan formálni a mi életünket. Az, amit elvileg lehet, hogy nagyon jól és régóta tudunk az evangéliumról, hogyan lesz igazán a miénk. És egy újabb nézőpontból ez a mai történet is erről a dologról beszél. Arról beszél, hogy mi emberek a saját logikánk szerint talán kérnénk, eljutunk odáig, és már ez is egy út, hogy eljutunk odáig, hogy van egy élő Isten, aki valóban mindenható, aki valóban gazdag, aki valóban szeret, és lehet tőle kérni, de azért dolgoznak bennünk az alapvető emberi reflexek, a pogányokban is dolgoznak, a saját maguknak Istent gyártó gondolkodásban is dolgozik ez a reflex, hogyha létezik valamilyen Isten, vagy Istenség, vagy jó szellem, mit kell tennem nekem embernek azért, hogy kérhessek tőle, hogy megvalósuljon, amit kérek, vajon kérhetek még egy kicsit többet is? Vajon akkor több áldozatot kell cserébe bemutatnom, jobbnak kell lennem, ki tudja, mi mindent kell teljesítenem? Így gondolkozik az ember, így működik a mi reflexünk. Vajon kérhetek többet is? És az élő Isten megfordítja ezt, és azt mondja, hogy ellenkezőleg azt szeretném, hogy többet kérjetek. Azt szeretném, hogy gyertek közelebb, hogy sokkal inkább merjetek kérni, mint eddig. És amit az előbb felolvastam, Jézus a búcsú beszédeiben mondja, azt mondja, hogy hát ahogy így végignézek rajtatok, igazából még semmit nem kértetek az én nevemben. Kérjetek, és higgyétek el, hogy megadatik. És ezt az egészet azért mondom, hogy az örömötök teljes legyen. Érdemes hát közelebb kerülnünk Jézus gondolataihoz, Jézusnak ehhez a mondatához. Adja Isten, hogy belénk vésődjön ma, és formáljon ő minket ezen a téren. A régi történettel kezdődik, Elizeus próféta korából. Ezzel a történettel fölmerült most kedden, vagy valamelyik nap a héten a presbiterek között. Ott nem volt lehetőség arra, hogy kibontsuk ezt a történetet, gondnok úr hozta közénk. Most végre egy kicsit közelebbről megnézhetjük. Egy nagy szegénységgel, egy eladósodott állapottal kezdődik a történet. Lehet, hogy vannak közöttünk is, akiknek voltak már az életben kisebb vagy nagyobb anyagi nehézségei. Én azt hiszem, hogy ilyen mélyen még egyikünk sem volt, mint ahogy ezt a családot látjuk. Egy özvegyasszony, most halt meg a férje, adósságuk van. Jön a hitelező, és el fogja vinni a két gyereket rabszolgának. Azt hiszem, hogy igazából bele se tudunk gondolni, hogy az ókorban ez milyen lehetett. Nincs választás, nincs kiút, jön a hitelező, és viszi a gyerekeket, lehet, hogy egy egész életre. Nincsen más megoldás, csak ez. Hogyan tűrheti ezt egy édesanya? Hogyan nézheti ezt végig egy édesapa? Én el se tudom képzelni. Nem csoda, hogyha sikítva rohan ez az asszony a prófétához, és azt mondja, hogy segíts, ha tudsz, segíts rajtunk. És a próféta meglepő választ ad, azt mondja, hogy nézd csak körül a házadban, van-e ott azért mégis valami? Igen, van egyetlen korsó olaj, de az nem megoldás. Jó, akkor indulj az utcába, kérj kölcsön az összes szomszédtól üres edényeket, amennyit csak bírsz, zárkózz be a fiaiddal, és kezd el tölteni abból az egyetlen korsóból az olajat, töltsd meg az üres edényeket, és meglátod, hogy Isten segít rajtad. És az asszony hisz ennek a szónak, valóban végig járja az utcát, begyűjti az üres edényeket, bezárkózik a fiaival, elkezdi tölteni, és meglepődve látja, hogy kitöltött a korsójából már egyet, teljesen megtöltött, és nem az történt, hogy áttöltötte egyikből a másikba, hanem ami a kezében van, az még mindig nehéz. Abban még van olaj. Gyorsan adjátok a következőt. Adják a következőt, azt is megtölti, és még mindig van a kezében levő edényben. A következőt, és így tovább, egészen addig, amíg csak tartanak az üres edények. Csodálatos lehetett ott lenni és átélni ezt. 5 liter, vagy 10, vagy nem tudom mennyi volt eredetileg, és megtelik belőle még egyszer annyi, aztán még egyszer, aztán sokszor annyi. Isten önmagáról beszél ebben a történetben. Azt mondja, hogy nézzetek ide, hogy én milyen Isten vagyok. Vegyétek észre. Nálam nincs korlát. Nincsenek határai a lehetőségeimnek. Nem 5 litert tudok adni, vagy 10-et, és nem csak akkor tudok adni, hogyha te nagy bajban vagy, és nagyon kiáltasz, vagy ellenkezők, ha nagyon megérdemled. Nem csak akkor, amikor éppen eszedbe jutok, én ilyen Isten vagyok, a megállíthatatlan áramlásnak az Istene, a kiapadhatatlan források Istene, az ajándékozás bőkezű Istene. Ez az Isten. Jó lehetett átélni, közel lenni ehhez. Gondolom, hogy egy életre szólt, amit ők ott láttak és kaptak, és nem csak az anyagi megmenekülés miatt. Azért, mert Istenből láttak meg valami fontosat. És jó lenne, hogyha ebben mi is velük tartanánk. Mit mond mi nekünk ez a történet? Láttunk már hasonló történeteket, hogyha itt a Bibliát lapozzuk a Királyok könyvében és előtte. Illés próféta életében is volt néhány hasonló jelenet. Illés az, aki egy özvegyasszonnyal találkozik és segít, és ott nem fogy el a liszt és az olaj, és van mit enniük. De más egyéb dolgokra is emlékszünk. Nagy csaták, nagy kihívások, óriási erőpróbák és magányos küzdelmek. Illés az, aki egymaga szembeáll a bálványimádó pogányállat néppel, és megmutatja nekik, hogy ki az élő Isten. Illés az, aki legyőzi a hitetlen királyt. Elizeus veszi át a stafétát, és ma az ő történetét láttuk. Elizeus egy kicsit más. Őt általában nem ilyen nagyívű történetekben látjuk, hanem a próféta tanítványok körében, akiket tanítgat, akiket maga köré gyűjt. Elizeust látjuk hétköznapibb esetekben, és olyan csodákban, amik kis embercsoportokat érintenek. Látjuk, ahogyan most éppen olajat ad, máskor megmenekülést, gyógyulást, életet ad, és mindig beszél valakivel. Jön hozzá az 5. fejezetben a híres történetben a külföldi hadvezér, az ellenséges hadvezér, és beszél vele, és meggyógyítja Isten erejével. Beszél a királlyal is, beszél az özvegyasszony, mindig beszél valakivel. Mindig ott van, találkozásokban. Elizeus az, akinek az életében apró pénzre váltja Isten azokat az ígéreteket, amiket Illés működésében is láttunk. Olyan az egész életút, mint egy hatalmas emlékeztetés arra, hogy eljön majd az Isten ígérete szerint a Messiás, aki ugyanígy tanítványokkal vesződik, aki ugyanígy özvegyasszonyokkal is találkozik és szóba áll, aki az életet adja kicsiben és nagyban, ahogy éppen szükség van rá, aki találkozásokban mutatja meg magát. Ezért szeretem nagyon Elizeus történeteit, mert folyton Jézusra kell gondolnunk ezekből. És ez a mai történet is azért nagyon jó, mert nem csak elmondja, hanem képekkel belénk akarja vésni, micsoda a hívő embernek, a keresztény embernek a lehetősége. Ezt akarja, hogy átéljük. Nem csak az elméleti részét, hogy igen, Isten tényleg mindenható, igen, Istennek nincs akadály, Isten gazdag. Bólogatnánk és hazamennénk, de nem ezt várja tőlünk ma az ige. A másik oldalát is mellé teszi, azt mondja, hogy te pedig keresd meg ebben a saját feladatodat. Ha Isten tényleg mindenható, és neki tényleg nincsen akadály, te mit tehetsz? És ez a történet azt mondja, hogy gyűjts össze sok-sok üres edényt, és készítsd oda Isten kegyelmének az útjába. Erről szól a hívő élet. Gyűjts össze sok-sok üres edényt, és készítsd oda Isten gazdag kegyelmének az útjába. A hit kettős természetéről beszél ez. Mert mit jelent hinni egyrészt? Rábízom magam Istenre, tudom, hogy amit ő mond, az igaz, és már ez is nagy dolog. De ott van a másik fele, rám bíz dolgokat Isten, és azokat pedig megteszem. Rábízom magam, és megteszem, amit rám bíz. Mindkettő bátor döntést igényel. Mind a kettő szembe megy a mi logikánkkal, és a mi lustaságunkkal, és gyávaságunkkal. És mind a kettő merő aktivitás. A keresztények nem azok az emberek, akik ülnek egy sarokban és lelkiznek, és a lelki mennyei dolgokon elmélkednek. A keresztények sokkal inkább hasonlítanak, vagy kéne, hogy hasonlítsanak erre az asszonyra. Fut az utcán, talpal, zörgeti az ajtókat, a hihetetlen történetével, nem is tudom, hogy meg tudja-e magyarázni, hogy miért kéri, de ha tudja, ha nem tudja, elkéri azokat a korsókat, gyűjti be, lehet, hogy nézik az ablakokból, mint egy bolondot, de ő viszi, nem foglalkozik vele, és bezárkózik, és elkezdi tölteni az Isten olaját abból az egy kicsi edényből. Ilyenek a keresztjének. Ezzel kellene, hogy elteljen az életünk. Elhiszem, hogy Isten ura ennek az egész világnak, az egészségnek vagy betegségnek, munkának vagy munkanélküliségnek, jó vagy rossz eseményeknek, kapcsolatoknak, történéseknek. Elhiszem, hogy az ura, de mit tehetek én? Hát sok mindent tehetek. Gyűjtsem oda az Isten hatókörébe, az Isten kegyelmének a ható sugarába, gyűjtsem oda és pakoljam oda az életem dolgait, kapcsolataimat, a döntéseimet, az időmet, a terveimet, a találkozásaimat, mindent. Tegyem oda, hadd töltse meg ő. És ahelyett, hogy ezt tovább magyaráznám, hadd mondjak inkább erre néhány példát. István vértanú az első, aki erről eszembe jutott. Nem sokkal Pünkösd után és a gyülekezet megalakulása után abba a helyzetbe kerül István, a gyülekezet egyik munkatársa Jeruzsálemben, hogy oda kerül a nagy tanács elé, és beszélhet arról, hogy kicsoda Jézus. És valószínűleg ő ott felfogta és érzékelte a légkörből, hogy mit fog kapni ezért, hogy mi vár rá. Beszél Jézusról, áramlik felé a gyűlölet, és nem érdekli. Nem azzal foglalkozik. Neki van egy kis biblia ismerete, van egy kis ékes szólása. Összeállt a fejében és a szívében, hogy a régi ígéretek, az Isten igéje hogyan vág egybe azzal, hogy itt járt köztünk Jézus, és ő volt az, fölismerte, összeállt minden, és ezt most elmondja. Olvassuk csak végig, milyen sodró erejű a Cselekedetek könyve 6. fejezetében és a következőkben. És cserébe elfogják, ki rángatják a város szélére és megölik. Mit csinált István? Odaadta azt a keveset, amilyen volt, tulajdonképpen az csak üres edény, egy kis tudás, egy kis ékes szólás, néhány felismerés, meg a személyes biztonsága, meg még az élete is. Oda készítette és a rendelkezésre bocsátotta Istennek. És mi lett belőle? Az lesz belőle, hogy néhány hónappal később a többiek, a társai, akik ezt látták, elindulnak, és mennek majd, szétrajzanak a római birodalomba, és pár évtized alatt Isten azokon az egyszerű embereken keresztül átformálta az egész római birodalmat, városokat és embereket, és emberek sokaságát érte el az evangélium. Isten áradó áldása üres edényeken keresztül. És ugorva egy nagyot, 1950-es évek, Amerika, 5 fiatal misszionárius, 20 éves fiatal emberek elhatározták, hogy melyik lesz az a dél-amerikai vad érintetlen törzs, ahova még soha senki nem vitte az evangéliumot. És rátették erre az életüket, éveket, hónapokat készültek, felfegyverkezve tudással, előkészületekkel, anyagiakkal, vettek egy repülőgépet, és úgy döntöttek, hogy elmennek az őserdőbe, az Auka törzs közé. És az első napon, amikor leszállt a repülőgépük, még aznap megölték mind az ötüket. A törzs tagjai, akikhez igyekeztek. És mi van ilyenkor? Az ő özvegyeik a gyászukon túl nem az önsajnálatba merültek, hanem az imádságba. Keresték, kérték Isten további akaratát, és az lett belőle, hogy az egyik özvegy, Jim Elliot felesége, a 3 éves kicsi lányukkal oda költözött ahhoz a törzshöz. Mit tud tenni egy fiatalasszony egy 3 éves kislánnyal egy vad törzs ellen? Ők nem sokat, de Isten áradó kegyelme és teremtő ereje és igéje volt ott. Abból a törzsből sokan hitre jutottak, és megvan ennek a gyümölcse ma is. Valaki odaviszi a törékeny életét, leteszi, rendelkezésre bocsátja, és Isten megmutatja magát. És ugyanezekben az években Magyarországon Budapest fasori gyülekezet túlságosan jól dolgozott Szabó István esperes, és mellette Dobos Károly lelkésztársa. Ifjúsági munka is folyt, evangelizáció is folyt, ezt nem tűrhették a budapesti kommunisták. Elküldték őket az ország két távoli sarkába, és azt mondták, hogy ezek ott a sárban, a szellemi sötétségben, a tudatlan emberek között koldus szegényen majd tengetik valahogy az életüket, ahogy akarják, vége ennek a történetnek. Tudjátok, testvérek, hogy mi történt? Pár évvel később, az 50-es évek közepén, Dobos Károly Móricz Gáton templomot épített. Nem értették, akik ezt látták, hogy hogyan. Úgyhogy Isten ereje áramlik a mi üres edényeinkbe. Isten ereje tölti meg azt, ami nálunk üres. És lehet, hogy sok lesz már, de nem tudom itt abba hagyni. Eszembe jött még Margit néni, talán vannak is sokan, akik ismerik, Váci nyugdíjas lelkésznő most már. Sok-sok évvel ezelőtt bezörgetett egyszer, bejelentkezett a Váci börtönbe, hogy ő a raboknak prédikálna. És nem volt ez akkoriban még olyan bejáratott út, mint mostanában. Nézték is csodálkozva és hitetlenkedve, hogy mit akar itt ez a gyenge nő a nehéz fiúk között és velük szemben. Nagyon vigyáztak is rá, főleg eleinte féltették. És az a gyenge nő vitte az Isten egyszerű igéjét, elmondta a kegyelem lehetőségét, mutatta az életre az utat, és őszinte szeretettel közvetlenül beszélt a nehéz fiúkkal. És lett belőle egy olyan ébredés, ami azóta is még tart. Sokan már szabadultak, van, aki még ott van, és hangzik tovább az Isten igéje még mindig. Margit néni azóta nyugdíjba ment, úgy fogalmazott egyszer, hogy kiengedtek, évtizedek után kiengedték őt ebből a szolgálatból már, de az Isten áradó jósága megy tovább. És nem hagyom itt abba, mert beszéljünk még arról a családanyáról, aki sok van a mi gyülekezetünkben, sokakról beszélek most egyszerre, viszik a napok terhét, a kisebb-nagyobb gyermekek között végzik, amit kell, és nem valósítják meg azt, amit a színes magazinokban lehetne olvasni, hogy legyen én időd, meg mindenféle legyen a te rendelkezésedre, és élj úgy, és neked is jár sok minden, hanem éjszakáznak, gürcölnek, tanulnak a gyermekeikkel, és nem sorolom a többit, és közben még imádkoznak is az övéikért. Mennyi üres edényt készít oda egy ilyen édesanya az Istennek, az Isten áradó jóságának. És egy édesapa, aki elhatározza, hogy fej akar lenni a családjában, mégpedig úgy, hogy neki is a feje Jézus Krisztus. Úgy akar vezetni, hogy őt is vezeti Jézus. És tanulni akar, és megalázza magát. És amikor elbukik, bocsánatot kér, és föl kell a bukásaiból. Nem elérhetetlen, nem magas, nem távoli, hanem ott van az övéi között. Megosztja magát, és szétosztja közöttük az életét. Adott esetben félreteszi a nagy terveit, vagy ambícióit. Mennyi üres edényt készít oda az Istennek. Egy ilyen felelősséggel élő, szeretni tanuló édesapa. Vagy egy idős férfi vagy nő, aki nem az orvosi leleteit számolgatja, pedig lehet, hogy lenne annyi, hogy tudná egész nap számolgatni, és nem azon keserek, hogy ritkán hívják föl, vagy ritkán keresik, hanem ő keres másokat, esetleg a szárnyai alá vesz valakit, akivel a türelmét, a bölcsességét, a szeretetét megoszthatja, esetleg imádkozik rendszeresen másokért, ima harcot vív, hordozza a szívében azt, amit lehet, hogy a kezében vagy a vállain már nem tud. Mennyi üres edényt készít oda az Isten kegyelmének egy ilyen életet élő ember. Tudják a testvérek folytatni ezt a felsorolást. Keressük meg magunkat ebben a történetben. Keressük meg a mi lehetőségeinket. Lehet, hogy én is talpalhatok valamiért, és készülhetek, gyűjtögethetek, vihetem az Isten hatáskörébe azt, ami üres, ami önmagában értéktelen. Megtölti? Mit akar megtölteni Isten az én életemben? Szabad időmet? Vagy azt az időmet, ami nem szabad, de szabaddá kell tenni elszánt döntésekkel, mert az Isten akarja használni. A kapcsolataimat, azt, ami nekem ösztönből megy, és tudom én, hogy hogy kell, lehet, hogy letehetném, és megkérdezhetném, hogy te hogyan akarod, Uram? Azt, amit ki kellene engedni a kezemből, mert az én büszkeségem, az én sikerem, annyi minden lehet, üres edény az életünkben. És azt mondja Jézus a tanítványainak, hogy kéne, hogy többet kérjetek. Igazából nem kértetek még semmit az én nevemben. Most már kezdjétek el, tanuljátok ezt. És ebben a mondatban a nagy feladvány az, hogy az én nevemben. Jézus nevében kérni? Miért? Kicsoda Jézus? És hogyha ezen a történeten gondolkodtunk, Itt van előttünk a Filippi levélben, aki önmagát megüresítette, szolgai formát vett föl, eljött a mennyei dicsőségből, és szegényé lett, és engedelmes lett a kereszt halálig. Az igazi, üres edény, az egyetlen Jézus élete. Jézus az, aki megmutatta, hogy Isten fiúként megüresíteni magát, az mit jelent? Mit jelent lejönni a porba mi hozzánk, a fájdalomba, a küszködésbe és az igazságtalanságba, és átvenni a mi ítéletünket és a mi halálunkat. Vagy másképpen mondva, átvenni azt az adósságot, amit mi soha nem bírnánk törleszteni. Hogy is kezdődött a történet? Jön a hitelező, és elviszi a gyermekeimet rabszolgának. És így kellene járnunk a saját erkölcsi szintünk alapján, a saját bukásunk, tisztátalanságunk alapján mindannyiunknak. Az Úr Jézus az, aki átvette ezt. És az ő gazdagsága miatt lehetséges egyáltalán, hogy mi erről most beszélünk, és bizalommal gondolunk ezekre. Jézus az, aki azt mondja, hogy kérjetek az én nevemben. És hogyha kipróbálom ezt, és elkezdem az imádságaim végére oda tenni, hogy Jézus nevében kérem, lehet, hogy megállok mondat közben, és végig gondolom, ezt most valóban Jézus nevében kértem. Mit kér ő, hogyha itt van? Mi az ő gondolata? Mi az ő értékrendje? Mi van az ő listájának az élén? Ő mit kérne, ha most a helyemben lenne? És az embernek munkát ad ez a gondolat. Jobban meg kellene ismernem, hogyan gondolkozik ő, miről mit mond. Nézzük csak. Milyen jó, hogy itt van előttünk, gazdagon az ő igéje. Lehetséges ez. De akkor még jobban meg kellene ismernem, hogy őt mi mozgatja, hogyan éli át, hogyan szokott kérni Jézus, hogy kéne nekem Jézus nevében kérnem. Ráhangolódni Jézusra, benne élni az ő világában, és észrevesszük, testvérek, aki ezt elkezdte már, hogy ez életprogram. Nem lehet heti néhány órában, vagy napi néhány percben elintézni. Nem úgy van, hogy reggel elolvasom a napi bibliai adagot, és akkor tudom. Hát ez újra és újra megakaszt, mert kutatni kell, mert szembesül velem, mert fennakadok rajta, mert lehet, hogy összetörök rajta, vagy kicsivé leszek, vagy átértékelődik, amit akartam, és átállítódik az irány, Jézus nevében kérni. És aki ezt teszi, látja már, hogy csak két út van. Vagy teljes szívvel, heti 168 órában, erre törekszem, ezt akarom, ez a célom, vagy pedig nem lesz elég a napi 10 perc, fél óra, bármennyi. Azt mondja Jézus, az én örömöm legyen bennetek, és a ti örömötök teljes legyen. Igen, mert Isten áradó jóságát akarja hozni az életünkbe, örömöt akar vele adni. Azt akarja, hogy olyanok legyünk, mint ő. Az ő örömében itt, és majd nála is örökre. Amen. Imádkozzunk. Jézus Krisztus, nem tudjuk azt elképzelni, hogy mit jelentett a távolságból, a kozmoszon túlról, a mennyből leszállnod, és közel jönnöd emberré lenni, kiszolgáltatottá, kicsivé, a gúny tárgyává és az ütések céltáblájává. Köszönjük, hogy megtetted. Köszönjük, hogy így lettél önmagadat megüresítő, önmagadat odaadó, közeli megváltó a számunkra. És köszönjük, hogy Ezt a te igyekezetedet most is megmutatod, küzdesz értünk. Mi olyan ostobán keresgéljük azt, ami fontosnak tűnik, és olyan ostobán elhárítjuk sokszor azt, amit te kínálsz. Taníts meg a te nevedben kérni, taníts meg rád hangolódni, add, hogy akarjuk mi ezt a gazdagságot, ezt a csodát a saját életünkbe is. Köszönjük, hogy a hittel oda készített üres edényeket ma is megtöltöd. Köszönjük, hogy olyan testvérek vesznek körül, akiknek az életén látjuk ezt. Áldunk téged értük. És add, hogy mi is ilyenek legyünk mások számára, és főképpen te előtted. Add, hogy az életünk ne menjen veszendőbe, ne magunknak szorongassuk, legyen a tiéd. És kérünk a szeretteinkért, azokért, akik nem csak látják az életünket, hanem részesülnek, vagy az áradó áldásokban, vagy szomjaznak ennek a hiányában. Kérünk értük, hogy te jelenj meg rajtunk keresztül otthon és mindenütt. És kérünk azokért, akik félnek, gyűlölködnek, keresgélnek, akik fájdalom csillapító szereket keresnek az élet fájdalma ellen, azokért, akik önmagukat építgetik és töltögetik, mutatkozz be nekik is, sokaknak, ha lehet, akkor rajtunk keresztül is. Adj nekünk küldetést, te tőled, mára és mindenkorra. Köszönjük, hogy előttünk jársz. Amen. Hozzuk ebben a csendben Isten elé saját imádságainkat. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.